mert kereskedelmi érintkezését a városi és messze lakó vidéki üzletfelekkel nem mindenkor fogta föl mereven és szigorúan abban az értelemben, hogy ő csak lábán meghatalmazott alkalmazottja és intézője, hanem feladatát a közvetítő és szabad kereskedő szellemében végezte, mégpedig oly jól, ügyesen, oly szíves modorral és megnyerő beszéddel, hogy noha csak készpénzvásárlásokról és gyakran csereüzletekről volt szó, mindig félretehetett saját számlájára kisebb vagy nagyobb nyereséget, úgyhogy valójában egész kis jó és kecskenyáj volt már magántulajdona, mielőtt tulajdonképpen lábán nyáját őrizni kezdte volna. Isten a király kiáltotta a hárfák zúgásába, hogy Jákob gazdagon tér meg Jihok házába, és ez ígéret és parancs volt egyszerre, utóbbi annyiban, hogy ígéretek az ember közremunkálása nélkül természetesen sohasem teljesülhetnek. Vajon most meghazudtolja Istent, a királyt, és szavát szentségtőn semmivé tegye merő engedékenységből és mértéktelen aggályoskodásból egy bácsival szemben, aki a gazdasági élet minden kíméletlenségével ridegen számot vetett annélkül, hogy valaha is értett volna hozzá, miként húzhat hasznot abból a maga számára. Jákob még csak kísértésben sem volt, hogy elkövesse a bűnt. Nem kell azt gondolni, hogy Lábánt becsapta és megcsalta és titkon kijátszotta volna. A bácsi tudta általánosságban, miként jár el Jákob, és a részletek fölött, ha eljárása napnál világosabb volt, szó szerint és szája sarkát lógatva szemet hunyt. Mert látta, hogy mégis majdnem mindig jobban jár így, mintha saját esetlen lábán járna, és oka is volt, hogy féljen Jákobtól, és szemet hunjon előtte. Mert ez könnyen megsértődött, és csínyán kellett vele bánni, kímélvén benne áldottságát. Nyíltan ki is mondta ezt, és egyszer s mindenkorra figyelmeztette Lábánt e tekintetben. Ha te, uram, gyalázkodni és perlekedni akarsz velem minden kicsinségért, ami nekem jut a szolgálatodban kötött üzleteknél, és ferdeszemmel nézel rám, ha egyszer nem csak egyedül te húzol hasznot szolgád éles elmélyűségéből, akkor elcsüggesztett szívemet keblemben és az áldás testemben, és te leszel oka annak, hogy ügyeid nem virulnak kezem alatt. A Belanu nevezetű férfiúhoz, akitől a vetőmagot vásároltam, mely szántóföldet megnagyobbításához szükséges, így szólt álmában az Úr, az én Istenem: Jákob, az áldott az, akivel kereskedsz, s akinek én őrzöm fejét és lábát. Így vigyázz tehát magadra, s az 5 kur gabonát, amelyet 5 sékelért akar tőled vásárolni, számíts neki kuronként 250 silával, nem pedig 240, vagy éppen 230 silával, ahogy Lábánnak adott esetben számíthatod, mert különben jaj neked. Jákob 9 sila olajat fog neked adni 1 sékel helyett, és 5 mina gyapjút egy további sékel helyett, továbbá egy szép ürüt 1,5 sékel értékben, s a maradék fejében egy bárányt nyájából. Mindezt fizeti neked 5 kur vetőmagvadért, 5 sékel helyett, és ezen felül sok szíves tekintetet és vidító szavakat, úgyhogy kellemes lesz összeköttetésed vevőddel. De ha rosszabb árakat mersz szabni neki, akkor vigyázz a bőrödre, mert akkor meglátogatom a te marhádat, és mindenféle dögvésszel sújtom, és asszonyodat terméketlenséggel, és már világra jött gyermekeidet vaksággal és hülyeséggel, és meg fogsz ismerni engem. Amire Belanu, félve az urat, az én Istenemet úgy tett, mint azt parancsolta, úgy, hogy olcsóbban jutottam az árpához, mint bárki más hozzájutott volna, különösen pedig az én bácsikám. Mert nézzen lelkébe, és kérdezze meg magát, vajon 9 sila olaj adható-e 1 sékelért, s 5 mina gyapjú 1 másikért, holott a piacon 12 sila olajat, sőt, többet is lehet kapni ennyiért, és 6 mina gyapjút, a kur számításáról nem is beszélve. És nem kellett volna fennmaradó másfél sékel fejében szíves örömest adnod 3 bárányt, vagy 1 disznót és 1 bárányt. Ezért 2 bárányt elvettem nyájadból, és az én jelemmel jelöltem meg őket, és azok most már az enyém. De mi különbség van enyém és tiéd között? Nem vagyok egy gyermeked vőlegénye, és általa nem tiéd, de az, ami az enyém. Ha azt akarod, hogy áldásom hasznot hajtson neked, és én kedvel és ravaszul szolgáljalak, kell, hogy jutalom csábítson és haszon serkentsen, különben lelkem ernyett és béna, és áldásom nem szolgál téged. Tartsd meg a bárányokat, mondta Lábán, és így ment ez többször is közöttük, míg Lábán rá nem fanyalodott, hogy elnémuljon és szabad kezet engedjen Jákobnak. Mert természetesen nem akarta, hogy öccsének lelke ernyett és béna legyen, és kénytelen volt dédelgetni őt. De azért örült, amikor a csatornát befejezték, a tavat megtöltötték, a kertet teleültették, és a földet megnagyobbították, és Jákobot a nyájjal a pusztába küldhette el az udvartól, előbb közelebbre, aztán messzebbre, úgyhogy heteken és hónapokon át egyáltalában nem jött haza Lábán fedele alá, hanem kinn a síkságon egy ciszterna közelében készített magának könnyű fedelet nap és eső ellen, karámokat agyagból és nádból, és könnyű tornyot is védelem és kémlelődés céljából. Ott élt szűkös táplálékon, kamposbottyával és paritjájával, marduka kutyával őrizte a legelészve széthúzódó nyájat, és átengedte magát az időnek, mardukához beszélve közben, aki úgy tett, mintha értette volna, és részben csak ugyan értette is, vizet adott állatainak és estére összeterelte őket, hideget és hévséget szenvedett, és álom alig jött szemére. Mert éjszaka farkasok üvöltöttek a bárányok után, s ha oroszlán settengett a közelben, úgy kellett tennie csörömpöléssel és lármával, mint a 12-ed magával volna, hogy a rablót eliesse a nyájtól. Lábán meggyarapodása. Amikor hazaterelte juhait, egy napi járásról is, vagy kettőről, hogy számot adjon urának megmaradásukról és szaporodásukról, és hogy szeme előtt átbocsássa a nyájat botja alatt, látta Rákelt is, aki ugyanígy várta az időben, s kéz a kézben félrevonultak, ahol senki sem látta őket, s bensőségesen elbeszélgettek sorsukról, hogy milyen soká kell várniuk egymásra, és hogy még mindig nem szednek egymással gyermekeket, s közben hol ez hallgatta amaz vígasztalását, hol az emezét. De legtöbbször Rákel volt az, akit vígasztalni kellett, mert számára hosszabb volt az idő, és lelke nehezebben viselte a várást, mivel ő nem ért meg 106 évet, csak 41-et, és így 7 esztendő több, mint még egyszer annyit számított az ő életében, mint Jákobéval. Ezért igazán lelke mélyéből fakadtak föl a könnyek, amikor a jegyes pár titkon együtt állt, s kedves fekete szemét bőségesen öntötték el, ha panaszkodott. Ó, Jákob, távolról jött rokon, aki nékem ígértettél, hogy fáj a te kis Rákelet szíve a türelmetlenségtől. Lásd, holdak váltakoznak, az idő múlik, s az jó is, szomorú is egyben, mert én már 14 éves leszek, és 19-nek kell lennem, hogy a dobok és hárfák megzendülhessenek, és bevonuljunk ágyas házunkba, és úgy álljak előtted, mint Isten előtt, a szeplőtelen, a templom legfelső emeletén, és te szólj, a kert gyümölcséhez hasonlóan gyümölcsözővé akarom tenni ez asszony méhét. Oly messze van az még, még atyám akarata szerint, aki eladott neked, hogy addigra nem is az leszek már, aki vagyok, s ki tudja, nem érinte meg előbb valami démon, hogy megbetegszem, s talán épp a nyelvem töve sorvad el, és emberi segítség hiába lesz. De ha ki is heverem az érintést, talán elveszítem minden hajamat, s bőröm megromlik, sárga és hegekkel teli lesz, s barátom nem ismer meg többé. Kimondhatatlanul félek ettől, és aludni sem tudok. És ledobom takarómat, és bolyongok a házban és az udvaron, mikor a szülők szenderegnek. És bánkódom az időn, hogy múlik, s hogy nem múlik, mert bizonyosan érzem, hogy termékeny lennék számodra, s még 19 leszek, már 6 fiunk lehetne, vagy éppen 8, mert időnként valószínűleg ikreket szülnék, és sírok, mert oly sokáig kell késlekedni. Ekkor Jákob keze közé fogta a lány fejét, és megcsókolta mindkét szeme alját, lábán szemét, mely széppé vált benne. Lecsókolta könnyeit, hogy ajka megnedvesedett tőlük, és szólt. Ó, kicsikém, jóságom, okosom, te türelmetlen anyajuhocska, vigasztalodj. Lásd, ezeket a könnyeket magammal viszem ki a mezőre, és a magányosságba zálogul és biztosítékul, hogy az enyém vagy, és az én édesem, és türelemben és türelmetlenségben kitartasz mellettem, mint én melletted. Mert én szeretlek, és szemed éjszakája mindennél kedvesebb nekem, s fejed melege, ha az enyémhez hajtod, lelkem mélyéig megindít. Hajad sejmes és sötét, mint a kecskenyájak gyapja, Gileád lankáin. Fogad, mint a fény, fehér, és arcod élénken emlékeztet engem a gyenge barackra. Szájad, mint a fiatal függe, ha pirul a fán, s a csókommal lezárom, orlikad lehelete alma illatú. Kedves és szép vagy mindenek felett, de még inkább az leszel majd 19 esztendős korodra, hidd el nekem, s melled olyan lesz, mint a datolya fürt, és mint a szöllővessző fürtje. Mert te tiszta vérű vagy, kedvesem, és betegség nem fog megtámadni, és démon nem fog megérinteni. Az Úr, az én Istenem, aki hozzád vezetett, s aki megőrzött számomra, megóv tőlük. Ami pedig engem illet. Az irántad való szerelmem és gyengétségem hajlíthatatlan, s mint a láng, melyet nem oldhat ki még annyi év esője. Rád gondolok. A szikla vagy bozót árnyékában fekszem, vagy botomra támaszkodom. Ha kódorgok, s az eltévedt juhot keresem, ha a beteget gyógyítom, vagy a fáradt bárány cipelem, ha szembeszállok az oroszlánnal, vagy vizet merítek a nyájnak, mindezen közben rád gondolok, és agyonütöm az időt. Mert az idő szüntelenül múlik, akármit teszek és csinálok. És Isten nem engedi, hogy csak egy pillanatra is szünetet tartson, akár pihenek, akár serénykedek. Te és én, mi nem a semmibe és a bizonytalanba várunk, hanem ismerjük a mi óránkat, és a mi óránk ismer bennünket, és eljön majd hozzánk. Bizonyos tekintetben azonban talán nem is rossz, ha még van némi távolság közte és köztünk, mert ha eljött, elköltözünk innen abba az országba, ahová az ősatya vonult, és jó lesz, ha addig jó üzletek útján valamennyire megszedem magam, hogy beteljék az én Istenem ígérete, s gazdagon vezessen vissza Jihok házába. Mert szemed olyan előttem, mint Isztáré, az ölelés istenasszonyáé, aki így szól Gilgameshez. Kecskéid kétszer, és juhaid ikreket ellenek. Igen, ha most még nem is ölelhetjük meg egymást, és nem is lehetünk termékenyek, de termékenyek közben a marhák, és ellésük sikerülni fog szerelmünk véget, hogy jó üzleteket köthessek lábának s magamnak, és gazdag lehessek az Úr színe előtt, mielőtt elvonulnánk. Így vigasztalta Jákob a lányt, és finom érzékkel eltalálta az igazságot, amikor a juhokról, és mint egy helyettesítő termékenységükről beszélt. Mert csak ugyan, mintha az ölelés helyi istennője, akit az emberiben lábán sötét ridegsége megláncolt, lélegzethez jutna, s kárpótolná magát az alsóbb teremtményekben, a Jákob gondozta nyájban tudnillik lábán nyájában, amely úgy tenyészett, mint egymás se, megmutatkozott rajtuk Jihok áldása, mint eddig sohasem, és lábán egyre jobban örült neki, hogy öccsét szolgálul fogadta, mert haszna nagy volt, és csodálkozott is alaposan e virágzáson, ha ökörháton kinyargalt egy napi járásra vagy kettőre, hogy szemlét tartson a tenyészeten, de nem szólt semmit, ha jó volt, ha rossz, amit látott, ha rossz akkor sem, mert a legegyszerűbb okosság parancsolta, hogy ilyen tenyésztő és áldáshordó előtt szemet hunjon, még ha ez saját hasznát is nézi, és a csereberénél valamit magának is szerez, nyíltan kimondott alapelve értelmében. Ostobaság lett volna ezzel az alapelvel szembeszállni, ha Jákob mértékletesen él vele. Mert ilyen emberrel csínyán kell bánni, és nem szabad elcsüggeszteni az áldás testében. Valóban Jákob, mint marhatenyésztő és mint a juhaklok gazdája volt csak igazán elemében. Sokkal inkább, mint előbb az udvaron, mint a víz és a kert ura. Vérbeli pásztor volt, jellegzetesen az. Holdember és nem napember és földművelő. A mezei élet bármennyi gyötrődéssel, sőt veszedelemmel járt. Megfelelt természetes hajlamainak, méltóságos és szemlélődő volt, időt hagyott, hogy Istenre és Rákelre gondolhasson. És ami az állatokat illeti, szívvel, lélekkel szerette őket. Igen, épp nyájas és erős szíve vonzódott hozzájuk, szerette testük melegét, legelészve messze szétszóródó és ismét összezsúfolódó életüket, bégetésük idilli és sokszólamúan fokozott kórusát a tágas ég alatt. Szerette jámboran zárkózott képüket, a vízszintesen elálló lapátfüleket, a messzefekvő tükrös szemeket, melyek közt a homlok gyapja befette a lapos orr felső részét, a kos hatalmas szent fejét, az anyajuh finomabban és csinosabban alkotott koponyáját, a bárány báva gyermekarcát. Szerette a gubancosan göndörödő értékes árut, amelyet békésen hordtak magukon, a mindig újra növő gyapjat, amely tavasszal s ősszel, lábán és a szolgák segítségével megmosott hátukon, hogy aztán lenyírja. És rokon érzése művészetté nőtt, üzekedésük és szaporodásuk gondozásában és bölcs szabályozásában, amelyet a fajtáknak és egyedeknek s a gyapjú és testviszonyok tulajdonságainak pontos ismerete alapján áhítatos gonddal tudott tenyésztő esze szerint irányítani, és ebben nem azt akarjuk állítani, hogy az elért csodálatos eredményeket csupán ennek javára kell írni. Mert nem csupán a fajt emelte, és tenyésztett pompás és értékes példányokat gyapjas, valamint hízó juhokból, hanem a nyáj sokasodása és bőven ellő szaporodó ereje is minden szokásos mértéket fölülmúlt, és rendkívülivé nőtt keze alatt. Aklaiban nem akadt vemhetlen anyajú, mind ellett, kettős és hármas ikreket fiadzott, még 8 esztendős korukban is termékenyek voltak. Üzekedésük ideje 2 hónapig tartott, s vemhességüké csak 4-ig. Első fűbárányaik már érettek voltak a hágásra és foganásra, s idegen pásztorok azt állították, hogy Jákobnak, a nyugatról jöttnek nyájában, teli holdnál vagzanak az ürük. Ez tréfa és babona volt. De mutatja Jákob eredményeinek szembeszökő rendkívüliségét e vidéken, melyek nyilván túlhaladták az egyszerű szakértelem határát. Valóban az ölelés helyi istenasszonyának közreműködésére kell hivatkozni, hogy ezt az iriglésre méltó jelenséget megmagyarázzuk. Véleményünk szerint ehelyett arra kell gondolnunk, hogy forrása maga a juhaklok ura. Jákob várakozó szerelmes volt. Egyelőre nem lehetett termékeny Rákhellal. És amint a világon már gyakran talált utat a vágyak és erők efféle gátoltsága és megtorlódása nagy szellemi tettekben is, itt is hasonló burkolt átvitelben kárpótlást lelt a szenvedő rokon szemvének és gondozásának alávetett állati élet virágzásában. Egy ős szövegnek, mely maga a pásztori pár énekek és szép beszélgetések késői irodalmi megfogalmazása, tudós kommentárjában ránk maradt hagyomány rendkívül sok örvendetest jelent Jákob szerencsés birka üzleteiről. Magasztalásában túlzásoktól sem riad vissza, amelyekből viszont, hogy a történetet végképp tisztázzuk, nekünk sem kell túlságosan sokat levonni, nehogy megint elrugaszkodjunk az igazságtól. a túlzás valójában nagyrészt nem a késői glosszákban és tudósításokban rejlik, hanem magukban az eredeti eseményekben, vagy még inkább az emberekben. Mert jól tudjuk, mennyire hajlamosak ezek mindenkor a mértéktelenségre, oly javak értékelésében és megfizetésében, amelyeknek bámulatát és kívánását a divat szentesítette. Így volt ez Jákob tenyésztő termékeivel is. Idővel elterjedt példátlan kiválóságuknak a híre Harán közelebbi és távolabbi vidékén, a magas szőrűek és lábánhoz hasonlóak között. Most hagyjuk tekinteten kívül, mennyire játszott közre bizonyos önámítás, melyet a férfiú áldásos hatalma okozott. Minden esetre az emberek szinte bolondultak érte, hogy csak egyetlen Jákob féle űrűhöz jussanak. Presztis kérdést csináltak belőle. Messziről zarándokoltak hozzá, hogy üzletet kössenek vele. S ha a helyszínén rájöttek, hogy a hír túlzott, és hogy közönséges és természetes juhokról van szó, bárha még oly jó minőségűekről, már csak a divat kedvéért is kényszerítették magukat, hogy csoda állatokat lássanak bennük, és szinte tudatosan engedték becsapni magukat egy-egy juhot, melynek lapátfogai nyilvánvalóan kihullottak már, és így legalább 6 éves volt, puszta állítására egyesztendősnek vagy gyerkének fogadva el. Annyit fizettek, amennyit kívánt. Hogy egy juhért, egy szamarat, sőt tevét, vagy éppen rabszolgát, vagy rabszolganőt kapott volna, túlzás. Ha általánosítjuk és szabálynak vesszük az eféle üzleteket. De előfordultak ilyen nemű kedvező cserék, és éppen ami az ellenértékül kapott rabszolgákat illeti, van a dologban valami. Mert Jákobnak huzamos időn át szüksége volt üzemében segéderőkre, juhászbojtárokra, akiket üzletfeleitől vett bérbe, s árukat a szállított áru, gyapjú, tejföl, bőrök, inak vagy eleven állatok árába beszámította. Évek folyamán az is előfordult, hogy a bojtárok közül egyeseket a barmok legeltetése, gondozása és őrzése tekintetében egészen önállósított, és állandó járadékban egyezett meg velük. Évenként 66 vagy 70 bárányt kapott 100 juh után, egy sila tejfölt, ugyanannyi vagy másfél min a gyapjúért darabja után, ezek a bevételek természetesen lábáné voltak, azonban mivel Jákob kezén mentek át, valamelyes megragadt ebben a kézben, már csak azért is, mert Jákob ebben megint tudott uzsoráskodni. Ez volt minden áldás, melyet Lábán az agyaktuskó Jákob gazdálkodása révén élvezett. Nem. Föltéve, hogy a legszerencsésebb és legváratlanabb gyarapodás, amelyet a férfiú följegyezhetett, az öcs jelenlétével okozatilag összefüggött. Ami feltétlenül és mindenképp biztosított föltevés, akár észszerű, akár titokzatos jelentést óhajtunk adni az örvendetes eseménynek. Ha történet fabrikálók volnánk, és a közönséggel hallgatólagos egyetértésben feladatunknak tekintenénk, hogy pillanatnyi szórakozás véget, csalimeséket láttassunk valóságnak, bizonyára nagyzolásnak és mértéktelen nagyotmondásnak tekintenénk azt, amit itt közölnünk kell, és nem kerülhetnénk el a szemrehányást, hogy mendemondák és sunyi füllentések dőlnek szájunkból, csak hogy még egy tromfot kiátszunk, és elképesszük a jóhiszemű hallgatót, holott az ő hiszékenységének is megvannak a határai. Annál jobb tehát, hogy nem ez a mi szerepünk. Sőt, inkább a hagyomány adataira támaszkodunk, melyeknek megingathatatlansága ellen az sem szólhat, mintha nem volna mind mindenki előtt ismeretes, hanem egyesek számára egyik-másik újdonságként hangzana. Így abban a helyzetben vagyunk, hogy kijelentéseinket oly hangon tehetjük meg, mely efféle különben veszedelmes ellenvetéseknek nyugodtan, bárha nyomatékosan és önérzetesen eleve útját vágja. Egy szóval Lábán, Bétuel fia, Jákob szolgálatának első 7 éve alatt ismét atya lett, és pedig fiak atya. A gyarapodó férfiú kárpótlást kapott az elhibázott és nyilván elutasított régi áldozatért, a korsóba dugott fiúcskáért, s nem is egyszeres kárpótlást, hanem háromszorost.